10. novella. Valamely orvos felesége halottgyanánt ládába helyezi alvó kedvesét. A ládát két uzsorás elviszi maga házába. Az ifjú felébred, és tolvajgyanánt elfogják. A hölgy szolgálója megvallja a bírónak, hogy ő tette be a férfit a maládába, melyet az uzsorások elloptak. Miért is a férfi megmenekül az akasztófától, az uzsorásokat pedig a láda ellopása miatt pénzbírságra ítélik. Minek utána a király bevégezte elbeszélését, már csupán Dioneónak kellett kötelességét teljesítenie. Ki is tudta ezt, de meg a király is felszólította már, és ezért ekképpen fogott szóba. A szerencsétlen szerelmekről mondott elbeszélések, hölgyeim, megszomorították szemünket és szívünket, miért is fölöttébb kívántam már, hogy véget érjenek. Na, hála Istennek, hogy véget értek, ha csak nem akarnám és iralmas portékát magam is valamely szomorú ráadással tetézni, mitől Isten óvjon. És ezért én nem folytatom tovább e fájdalmas tárgyat, hanem valami vidámabbra és kívánatosabbra térek, és ezzel talán jó utat mutatok abban, miről a következő napon kell majd beszélnünk. Bizonyára tudjátok, szépséges hölgyeim, hogy nem nagy ideje még élt Salerno városában valamely híres neves seborvos, kinek neve volt Mazzeo della Montagna mester, ki is agg ember létére valamely városbeli szépséges és nemes ifjú hölgyet vett feleségül, kit a város minden más hölgyénél bőségesebben elhalmozott előkelő és gazdag öltözetekkel és más drágaságokkal és minden egyébbel, mi csak egy hölgynek kedvére lehet. Viszont igaz, hogy a hölgy legtöbbnyire didergett, mivel hogy a mester nemigen törődött vele, hogy betakargassa. Valamint pedig Ricciardo di Cinzica mester, kiről szólottunk, maga feleségét az ünnepekre oktatgatta. Akképpen ez azt magyarázgatta a feleségének, hogy ha ki valamely asszonnyal szerelmeskedett, annak tudom is én, hány nap kell, hogy kipihenje magát, és egyéb efféle ostobaságokat. Miért is az asszonynak keserű zúgolódás volt élete, de okos és kardos menyecske lévén feltette magába, hogy nyakába veszi a várost, és a másokét fogja koptatni, hogy az otthonit kímélje. És minek utána számos ifjút szemügyre vett, végezetül megakadt szeme egyikben, kibe minden reménységet, minden gondolatját és minden javát vetette. Észrevette ezt az ifjú, és mivel neki is tetszett az asszony, hasonlatos képpen forró szerelemmel fordult feléje. Emez ifjúnak neve volt Ruggeri da Jeroli. Nemes származású, de gonosz életű és züllött erkölcsű ember olyannyira, hogy nem volt már sem rokona, sem barátja, ki szerette volna, vagy szívesen látta volna. És mind szerte Salerno városában hírhet volt rablásairól és egyéb hitvány gaztetteiről. De az asszony édes keveset törődött ezzel, mivel hogy mindenki másnál jobban tetszett neki. És valamely szolgálója segedelmével addig-addig mesterkedett, míg nem összekerült az ifjúval. S minek utána kevés ideig élvezték gyönyörűségeiket, az asszony feddeni kezdte őt eladdig folytatott életmódjáért, és iránta való szerelmére kérte, hogy hagyjon fel amaz dolgokkal, hogy pedig módot adjon neki erre. Kezdette kisebb-nagyobb summa pénzekkel segíteni őt. Miközben nagy óvatosan ekképpen élték világukat, történt, hogy az orvosnak gondjaira bíztak valamely beteget, kinek fájós volt egyik lába. Mikor a mester megvizsgálta ennek baját, megmondotta hozzátartozóinak, hogyha ki nem veszik ama szuvas csontot, mely a combjában vagyon, akkor le kell vágni a tőből a combját, vagy pedig belehal. S ha kiveszi a csontját, meggyógyulhat ugyan, de ő csak úgy vállalja a gyógyítást, mintha a beteg már is halott volna. A hozzátartozói beleegyeztek ebbe, s rábízták a beteget halott gyanánt. Az orvos abban a meggyőződésben, hogy a beteg elaltatás nélkül nem bírja ki a fájdalmat, és nem hagyja majd vagdalni magát, mivel a műtéttel estig kellett várni, reggel valamely keverékből oly italt szűrt, mely azt ki megissza oly hosszú időre elaltatja, ameddig az ő vélekedése szerint a fájdalmas gyógyítás eltarthat. Ebez italt hazahozatta, letette szobájában, de senkinek nem szólt, mi az. Hogy pedig a vecsernye ideje elérkezett, és az orvosnak éppen indulnia kellett volna betegéhez, üzenetet kapott bizonyos Amalfi beli Kebel barátaitól, hogy hagyja ottan minden dolgát, és nyomban jöjjön hozzájuk, mivel hogy nagy verekedés volt ottan, és sokan megsebesültek. Az orvos tehát másnapra halasztotta a combnak gyógyítását, bárkára szállott, és elment Amalfiba. Miért is az asszony, tudván, hogy férje nem tér haza éjszakára, szokása szerint titokban elhívatta Ruggierit, és bebocsátott a szobájába, és bezárta abban, míg nem a háznépe, mint aludni tért. Ruggieri tehát ottan várakozott a szobában, és már vagy azért, mert sokat fáradozott napközben, vagy mert sós ételt vacsorázott, vagy csupa megszokásból, rettenetesen megszomjazott, és akkor megpillantotta az ablakban az üveg vizet, melyet az orvos a beteg számára készített, és abban a hiszemben, hogy ivóvíz, szájához emelte, és fenékig kiitta. És nem sok időbe telt, hogy szörnyű álmosság fogta el, és elaludt. Az asszony, mihely csak szerét ejthette, bement abba a szobába, és hogy Ruggierit álomban lelte, költögetni kezdette, és suttogó hangon szólítgatta, hogy keljen föl, de mit hiába. Az bizony meg se bukkant, meg se moccant. Miért is az asszony némiképpen bosszankodott, s erősebben megrázta, mondva, kelj fel, álomszuszék, mentél volna haza, ha aludni akartál, ne jöttél volna hozzá. Ruggieri a rácigálástól földre zuhant a ládáról, melyen feküdött, és oly érzéketlennek látszott, mint valami holttetem. Ezen az asszony némiképpen megrémült, próbálgatta felemelni, erősebben rázogatta, megráncigálta az orrát, megrángatta a szakállat, de mint hiába. Na, az bizony, jól elnyomta a buzgóság. Miért is az asszony félni kezdett, hogy ne talán meghalt, mégis még jól belecsípett a húsába, és gyertyalánggal égette, de hiába. Az asszony tehát, ki nem volt orvos, miképpen férje orvos volt, szentül halottnak hitte. Mivel pedig a világon mindennél jobban szerette, mondanom se kell, mely igen elbuslakodott. És mivel nem mert lármát csapni, csendben siratni kezdette, és szomorkodott eme szerencsétlenségén. De kevés idő múltán az asszony attól tartván, hogy veszteségét gyalázattal tetézi, gondolta, késedelem nélkül módját kell ejtenie, hogy valamiképpen eltávolítsa a holttetemet a házból. És mivel ebben nem tudott kiokosodni, halkan szólította szolgálóját, s elmondván neki szerencsétlenségét, tanácsát kérte. A szolgáló fölöttébb elálmélkodott, és maga is rázogatta és csipkette az ifjút, de látván, hogy nincs benne élet, azt mondta, amit az asszony mondott, hogy tudnillik, ez valósággal meghalálozott. Tehát tanácsolta, hogy vigyék ki a házból. Felelte erre az asszony, hát hová vihetjük, hogy holnap gyanút ne fogjanak, ha látják majd, hogy innen viszik ki. Felelte erre a szolgáló. Madonna, ma este későn láttam szomszédunknak, az asztalosnak műhelye előtt egy nem valami nagy ládát, s ha még a mester nem vitte be házába, éppen kapóra jönne nekünk, mivel hogy abba beletehetjük ímeszt tetemet, aztán 2-3 törzórást ejthetünk rajta, és ott hagyjuk. Ha ki megleli őt ebben a ládában, nem tudnám miért hinni, hogy éppen innét vitték oda, nem pedig máshonnan. Sőt, azt fogja hinni, hogy mivel garázda legény volt, bizonyosan rosszba sántikált, és valamely ellensége leszúrta és beletette ebbe a ládába. A hölgy javallotta szolgálójának tanácsát, csak épp a tőrszúrásba nem egyezett bele, mondván, a világért sem veszi lelkére, hogy ilyesmit cselekedjék, és kiküldötte megnézni, hogy vajon ott van-e még a láda, ahol látta. Az pedig visszatért, s megjelentette, hogy ott vagyom. Tehát a szolgáló, ki fiatal és izmos leány volt, az asszonynak segedelmével vállára vette Ruggierit, és miközben az asszony előre ment kémlelni, ha nem jönne valaki, odaértek a ládához, beletették az ifjút, rázárták a fedelet, és ott hagyták. Kevés napoknak annak előtte beköltözött ott az egyik házba két ifjú, kik uzsorára kölcsönöztek, és szíves örömest beseperték a pénzt, de csak nagy nehezen adtak ki egy garast is. Mivel pedig házi bútorra volt szükségük, és előtte való napon látták a mazládát, összebeszéltek, hogyha éjjelre is ott marad, beviszik házukba. Midőn pedig az éjfél elérkezett, kiosontak házukból, ott lelték a ládát, és nem sokat vizsgálgatták, hanem már kissé nehéznek érezték, hirtelen bevitték házukba, s letették amaszoba mellett, melyben feleségeik aludtak, s arra se ügyeltek, hogy rendesen a fenekére állítsák, aztán ott hagyták, és aludni tértek. Ruggieri, ki jó nagyot aludt, s már megemésztette az italt, s annak ereje megszűnt, mivel reggel felé járt az idő, felébredt. És ám bár álma megszakadt, és érzékei visszanyerték erejüket, mégis némi kábulat maradt fejében, mely nem csupán amaz éjszakán, hanem még napokkal utóbb is hatalmában tartotta. És felnyitotta a szemét, de semmit nem látott, és akkor kezeivel ide-oda tapogatódzott, és észrevette, hogy ládában van. Akkor pedig kezdte törni a fejét, és ekképpen töprenkedett magában. Mi ez? Hol vagyok? Alszom, vagy ébren vagyok? Arra bizony emlékszem, hogy ma este elmentem kedvesem szobájába, és most, mintha valami ládában volnék. Mit jelent ez? Talán visszatért az orvos, vagy más baj esett, hogy az asszony miközben aludtam, ebben rejtett. Igen, bizonyosan így lesz. Annak okáért csendben maradt és hallgatódzott, vajon hall-e valamit. S jó darabig, eképpen maradván, fölöttébb kényelmetlenül érezte magát a szűk ládában, oldala is fájt, amelyen feküdt. Másik oldalára fordult, tehát ez pedig oly ügyesen végezte, hogy egyik csípőjével nekifeszülvén a láda oldalának, mely nem feküdt vízirányosan, megingatta azt, végezetül pedig feldöntötte. Ez pedig estében nagy zaj csapott, melyre az asszonyok, kik a szomszéd szobában aludtak, felébredtek, s megijedtek, s ilyettükben meg sem ukkantak. Ruggieri a láda zuhanására igen megrémült, de észrevette, hogy zuhanás közben kinyílt, és annak okáért mindenek felett akármi áron is ki akart jutni belőle, mintsem benne maradni. Mivel pedig nem tudta, hol van. Lépésről lépésre kezdett előre tapogatózni a házban, hogy megpróbálja, talál-e lépcsőt vagy ajtót, melyen kiosonhat. Mikor az asszonyok, akik felébredtek, meghallották eme topogást és megszólaltak. Ki az? Ruggieri, nem ismervén a hangot, semmit nem felelt. Miért is az asszonyok kiáltozni kezdettek a két ifjúért, kik mélyen aludtak, mivel sokáig ébren voltak, és semmit nem hallottak mindezekből. Az asszonyok tehát még jobban megrémültek, felkeltek az ablakhoz, sietek, és kiáltozni kezdtek. Tolvaj! Tolvaj! Annak okáért minden felől Számos szomszéd szaladt össze és tódult a házba, egyik a tetőn, másik egyfelől, harmadik másfelől. Hasonlatos képen az ifjak is felébredtek íme zajra, és felkeltek. Ruggierit pedig, ki, hogy itten látta magát, szinte magán kívül volt ámulatában, és nem tudta, merre meneküljön, vagy menekülhetne, elfogták. Kezökre adták a városi helytartó poroszlóinak, kik a lármára odafutottak. Mikor pedig a bíró elébe vezették, mivel hogy általában elvetemedett ember hírében állott, késedelem nélkül kínpadra vonták, és akkor megvallotta, hogy rablásnak okáért hatolt be az uzsorások házába. Miért is a bíró késedelem nélkül olyképpen határozott, hogy felkötteti. Másnap szerte egész Salernóban híre futott, hogy Ruggieri rablásnak okából behatolt az uzsorások házába. Mikor pedig a hölgy és szolgálója ezt meghallották, e fordulaton úgy elálmélkodtak, és a dolgot oly igen furcsállották, miképpen szinte már maguk is elhitték, hogy mit az elmúlt éjszakán cselekedtek, nem is cselekedték, hanem csupán álmodták. Ezen felül pedig ama veszedelem miatt, melybe Ruggieri cseppent, az asszony oly nagy fájdalmat érzett, hogy szinte belebolondult. Nem sokkal reggeli 8:30 után az orvos megtért Amalfiból, és szólott, hogy hozzák el amaz italt, mivel gyógyítani akarja betegét. Időn az üveget üresen lelte. Nagy lármát csapott, hogy már az ő házába semmit békén nem hagynak. Az asszony, kit egyéb fájdalom marcangolt, mérgesen felelt, mondván, mit szólnál, mester, ha valamely nagy dolog történne, hogy így nagy hűhó csapsz azért, mert egy üveg vizet kiömlött, hát nincs belőle több a világon? Felelte erre a mester. Asszony, te azt hiszed, hogy tiszta víz volt? De nem úgy van ám, hanem bizony álomital volt az. És még elmondotta, mely célból készítette azt. Az asszony ennek hallatára nyomban kitalált, hogy Ruggieri megitta ezt az italt, és annak miatt a vélték halottak. Szólott tehát, mester, mi bizony nem tudtuk, készíts tehát másikat. A mester látván, hogy egyebet nem tett, még egyszer elkészítette az italt. Kevéssel utóbb a szolgáló, ki asszonyának parancsára lement megtudni, mit beszélnek, Ruggiero felől visszatért és szólott. Madonna, Ruggierit mindenki elítéli, és amennyire én megtudhattam, nincs egyetlen rokona sem, ki segítségére kiállt volna, vagy hajlandó volna kiállani. Mindenek bizonyosra veszik, hogy holnap a vérbíró felkötteti. És ezen kívül más újságot is akarok jelenteni neked, mivel úgy hiszem, megértettem, hogyan jutott be az uzsorások házába. Hallja tehát. Jól ismered itt mellettünk az asztalost, kinél a maláda volt, amelyben Ruggierit rejtettük. Az imént szörnyű civakodása volt bizonyos emberrel, ki nyilván amaz láda volt. Tudnélik, ez az ember kérte a ládáért járó pénzt. A mester pedig felelte, hogy ő bizony nem adta el a ládát, s mi több, az éjszaka ellopták tőle. Felelte erre, amaz nem igaz, eladtad a két ifjú uzsorásnak, miként ők maguk mondották nekem ma éjjel, s magam is láttam házukban, mikor Ruggierit elfogták. Felelte erre az asztalos hazudnak, mivel hogy én nekik soha nem adtam el, hanem ők a most múlt éjszakán ellopták tőlem, gyerünk csak hozzájuk. És egyetértésben elmentek az uzsorások házába, én pedig hazajöttem. Én megértem, s magad is láthatod, hogy Ruggierit onnan, hol meglelték, eképpen vitték ama házba. Hogy miképpen támadott fel, azt meg nem foghatom. Akkor az asszony tisztára megértette, hogyan történt a dolog. Elmondta szolgálójának, mint férjétől hallott, s kérte, hogy segítse őt Ruggieri megmentésében, mivel ha akarja, megmentheti Ruggierit, s egyúttal megóvhatja asszonyának becsületét. Felelte a szolgáló, Madonna, csak mondd meg, hogyan, és én szíves örömest mindent megteszek. Az asszony, kinek bizonyára körmére égett a dolog, hirtelen ötlettel kitalálta, mit kell tennie, s apróra elmondott a szolgálójának. Aztán mindenek előtt elment az orvoshoz, és zokogva ekképpen szólott hozzá. Uram, bocsánatodat kell kérnem valamely nagy bűnömért, melyet ellened elkövettem. Kérdezte a mester, ugyan mi az? Szolgáló pedig sűrű könyhullajtás közben szólott. Uram, te tudod, kicsoda Ruggieri Dajeroli, kinek is én megtetszettem, s félig félelemből, félig szerelemből úgy esett, hogy kedvesévé lettem. Mivel pedig tudta, hogy tegnap este nem vagy itthon, addig-addig hízelkedett, míg nem bevezettem szobámba, hogy vélem háljon. Hogy pedig megszomjazott, hamarjában nem tudtam, hová szaladjak vízért vagy borért, s nem akartam, hogy meglássa őt, feleséget, ki a nagy teremben volt. Eszembe jutott, hogy láttam szobádban egy üveg vizet. Elszaladtam hát, értes, odaadtam inni, az üveget pedig visszatettem, odahonnét elvettem, miért is, mint hallom, nagy lármát csaptál. Hát bizony megvallom, gonoszat cselekedtem, de ki ne vétkeznék néha napján. Szívemből szánom, bánom, hogy elkövettem-e bűnt, s nem csupán ezt, hanem azt is, mi ennek nyomában következett. Tudnék, hogy Ruggieri hamarosan halállal bűnhődik. Annak okáért minden erőmből kérlek, bocsáss meg nékem, s adj engedelmet, hogy elmehessek Ruggierit megsegíteni abban, mit érette tehetek. Bár az orvos nagyon mérges volt, ennek hallatára mégis tréfálkozva felelte. A penitenciát már te magad kiszabtad magadra, midőn azt hitted, hogy ma éjjel valamely ifjú lesz nálad, ki alaposan megdögönyöz, és helyette álomszuszékot kaptál. Na, hát csak menj, és munkálkodjál kedvesed megmentésén, máskor azonban óvakodjál házamba vezetni őt, mivel hogy akkor megfizetek neked mindezért, mind amazért. A szolgáló úgy vélte, hogy az első vágás pompásan sikerült, tehát ahogy csak lábai bírták, elment a börtönbe, hol Ruggieri sínylődött, addig-addig környékezte a porkolábot, míg nem megengedte, hogy Ruggierivel beszéljen. Akkor a szolgáló kioktatta őt, hogy miképpen feleljen a bírónak, ha meg akarja menteni bőrét, és addig mesterkedett, míg nem bejutott a vérbíró színe elébe. Ki is minek előtte meghallgatta, mivel hogy a szolgáló piros posgás és tűzről pattant leányzó volt, előbb be akarta akasztani horgát Istennek egy kis keresztény leányzójába, ez pedig, hogy szívesebb meghallgatást nyerjen, éppenséggel nem húzódozott. Hogy pedig felkelt a köpülésből, szólott. Uram, te tolvajgyanánt elfogadtad Ruggieri da Jerolit, holott nem igaz, amivel vádolják. És elejétől kezdve apróra elmondott néki mindent, elmondta az egész esetet, miképpen engedte be kedvesét az orvosnak házába, miképpen adta néki inni az álomitelt, mivel hogy nem ismerte azt, és hogyan tette a ládába halott gyanánt. Annak utána elmondotta az asztalos mesternek és a láda gazdájának beszélgetését, melyet kihallgatott, és egyként megbizonyította, hogyan jutott Ruggieri az uzsorások házába. A vérbíró, látván, hogy könnyűszerrel megállapíthatja, vajon igaz-e ez, mindenek előtt kihallgatta az orvost, hogy csak ugyan úgy volt-e az álomitallal, és megtudta, hogy valóban úgy volt. Annak utána maga elébe idéztette az asztalost, és a ládának tulajdonosát, és az uzsorásokat, és sok húzavona után megállapította, hogy az uzsorások a múlt éjszakán ellopták a ládát, és házukba vitték. Végezetül maga elé hozatta Ruggierit, megkérdezte, hol tanyázott előtte való este, ki is felelte, hogy nem tudja, hol tanyázott, de arra jól emlékszik, hogy éjszakára elment tanyázni Mazzeo mester szolgálójához, kinek szobájában vizet ivott, mivel hogy kegyetlenül megszomjazott. De hogy aztán mi történt vele, nem tudja, csak annyit tud, hogy mikor az uzsorások házában felébredt, ládában lelte magát. A vérbíró az eset hallatára pompásan mulatott rajta, s a szolgálóval és Ruggierivel és az asztalossal és az uzsorásokkal többször egymás után elmondatta azt. Végezetül megismervén Ruggieri ártatlanságát, az uzsorásokat a láda ellopása miatt 10 unciára ítélte, Ruggierit pedig szabadon bocsátotta. Ne kérdezze senki, mekkora volt ennek öröme, kedvese pedig ugyancsak kimondhatatlanul örvendezett. Annak utána pedig kedvesével és a jóságos szolgálóval, ki a törrel meg akarta szurkálni, még sokszor kacagott és mulatott az eseten, szerelmüket és egymás mulattatását egyre nagyobb gyönyörűséggel folytatván. Kívánom, hogy nékem is ez jusson részemül, de ládába ugyan ne dugjanak. Ha az előbbi novellák a bájos hölgyek szívét megszomorították, ez az utolsó Dioneo novellája oly jó ízűen megnevettette őket, különösképpen, mikor azt mondta, hogy a vérbíró beakasztotta a horgot, hogy egészen megkönnyebbültek ama szomorúságtól, melyet a többi novellák miatt éreztek. De midőn a király látta, hogy a nap immár halványodni kezd, és uralkodásának vége elérkezett, nyájas szavakkal mentegette magát a hölgyek előtt azért, mit elkövetett, vagyis hogy oly komor tárgyat szabott az elbeszéléseknek, minő a szerelmesek szerencsétlensége. E mentegetődzés után felkelt, levette fejéről a babérkoszorút, s miközben a hölgyek kíváncsian várták, kinek a fejére teszi, nagy udvariassan fia Metta aranyszőke fejére illesztette, mondván, fejedre teszem íme koszorút, mivel hogy a mai zordon nap miatt bárki másnál jobban meg tudod majd vigasztalni társnőinket a holnapi nappal. Fia Metta, kinek aranyszőke göndörhaja hosszal leomlott vakító fehér és finom vállaira, arca pedig gömbölyded volt, s fehér liliomok és piros rózsák egymásba simuló színeiben ragyogott, szeme pedig, mint vándor sólyom szeme, akkor picin száját mosolyra nyitván, miközben két ajka rubint kő gyanánt megcsillant, eképpen felelt. Filosztrátó, én szívesen elfogadom. S hogy jobban észbe vedd, mit cselekedtél, már mostan rendelem. Kiki készülődjék, hogy holnap oly szerelmesekről kell novellát mondanunk, ki kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat. Ezt az indítványt mindenki javallotta. Ő pedig hívatta az udvarmestert, és vele egyetemben rendelkezett a szükséges dolgok felől, s minek után az egész társaság felkelt ültéből mind a vacsora idejéig nyájasan elbocsájtotta őket. Némelyek tehát elszélettek a kertben, melynek szépségét egykönnyen ugyan meg nem unhatták. Mások a malmok irányában mentek, melyek a kerten kívül őrültek, ki erre, ki arra, s hajlandóságok szerint külön-különféleképpen mulatták magukat mind a vacsora idejéig. Mely is, midőn elérkezett, szokások szerint mind egybe gyülekeztek nagy jó kedvben a gyönyörű szökőkút mellett, és pompásan megvacsoráztak. Asztalbontás után pedig szokásuk szerint táncba és énekbe kezdettek, és miközben Filoména vezette a táncot, szólott a királynő: Filosztrátó, nem szándékozom eltérni elődeimtől, hanem miként ők cselekedték, nékem is szándokom, hogy uralkodásom alatt dalt énekeljetek. Mivel pedig bizonyosra veszem, hogy dalaid is éppen olyanok, mint novelláid, rendelem, hogy oly dalt énekelj, mely néked legjobban tetszik, nehogy ezen kívül még több napunkat felzaklassad szomorúságaiddal. Filosztrátó azt felelte, hogy szívesen, és késedelem nélkül énekelni kezdett, amint következik. Sírásom bizonyítja, valahányszor a szív nyilalik okkal, ámort csapták be rút fondorlatokkal. Ámor, midőn becsempésztett szívembe azt, akért hitemtől megraboltan sóhajtozom hiába, úgy mutatád, mint kinek annyi bája, hogy érte minden kín gyönyörű volna. Hisz te küldéd nekem, te, és én vártam őt esengve, s hogy tévedésem későn ismerém fel, szívem tele búval s keserűséggel. Ráébredvén, hogy álnokul kiátszott, s hogy az, ki volt egyedüli reményem, cserben hagyott, beláttam, akkor, midőn legnagyobb boldogságban úszván, hittem, csak én vagyok kegyében, s szívemben gondok, vádak, célpontot nem találtak. Megtudtam, hogy örömet másnak érlel, s számkivetve mehetek tőle én el. Látván magam ilyen sorsnak kitéve, szívemnek keserű sírása támadt, mely máig benne reszket. Szidom is váltig a napot, a percet, amelyben legelőször rátapadtam izzóan szép szemére, mely annyi jót ígére, s csalatkozott hittel, megtört reménnyel átkozza lelkem, mely sírván enyész el. Hogy mi vigasztalan-e kín, s kegyetlen, uram, érezheted, oly fájdalommal panaszolom tenéked. Mondom, oly szörnyen s iszonyúan éget, hogy a halált várom bizodalommal. Várom, uram, szünetlen, hogy végre már kietlen sorsom lezárja egy áldott ütéssel, s oda vigyen, hová egy kín nem ér el. Gyászomban egy maradt, vigasztalásul s menekülésül közeli halálom, küld hát gyorsan, könyörgöm, ámor, szüntesd meg kínjaim e földön, hol nyugtomat többé már nem találom, csalódtam, jaj, elárdul, végság, öröm, csalárdul. Hadd töltse holtom azt örvendezéssel, ki már lobog új szerelem hevével. Balladácskám, nem baj, ha nem találhat örömet benned valaki, nincs még egy, ki, mint én, úgy dalolna, csak egy kérésem volna. Keresd meg, ámor, s hadd sírja ez ének, milyen keserű bánat jegyzett el a halálnak, és kérd meg, jobb kikötőbe vivén el, jön meg engem örök békességgel. Eme dalnak szavai nyilván megmutatták Filosztrátó lelkének állapotját és ennek okát. És talán még világosabban elárulta volna ezt egyik hölgynek arca, ki a táncban volt, ahogy a leszálló éjszaka el nem födözte volna az arcába szökkenő pirulását. De minek után a dalát bevégezte, több mást elénekeltek még, míg nem elérkezett a nyugalomra térés ideje. Miért is a királynő parancsára Kiki szobájába vonult. Végződik a Dekameron negyedik napja.